és egészségünk továbbra is a mindenható Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, kérek benneteket, hogy hallgassátok meg nyitott szívvel, figyelmesen Istennek igéjét, amint az írva van a zsidókhoz írott levél 12. részében, 1-től a 6-ig terjedő versekben. Kérem, foglalja helyet a gyülekezetben. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhodatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő örömért a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne süggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne süggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostorod mindenkit, akit fiává fogad. Áldja meg Isten az ő szent igének meghallgatását, szívünk befogadását. Imádkozzunk testvéreim! Szerető mennyei édesatyánk, dicsőséges Urunk, az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással állunk szent színed előtt, lélekben megalázkodva, tégedet imádva, hogy megtartottad a mi életünket, velünk voltál, sőt, mi több, a mindennapi lét fenntartásához szükséges dolgokon felül, a lelki táplálékkal is táplálsz bennünket. Ez az alkalom is arra van, hogy gyülekezeti közösségben tégedet imádva hallgassuk a te hozzánk intézett szavadat. Légy velünk, Urunk Istenünk, és add meg, hogy valóban a te szavadat halljuk meg, a te igédből személyesen hozzánk szólóan. Könyörülj meg rajtunk, a legtöbbet kérjük ez alkalommal is, hogy légy itt mi velünk. Te irányítsd, te vezest, te áld meg, Urunk, ezt az együttlétet. Segíts minket a te kegyelmedből, hogy ez az együttlét valóban a te dicsőségedre való közösségi imádat és hódolat legyen. Segíts minket, mindenható Istenünk! És hogyha valami nyomasztó érzés, fáradtság, bágyadság, levertség lepne meg a lelkünket, ez alól szabadíts fel bennünket, hogy örömmel tégedet dicsőítve tudjunk együtt lenni, hallgatni a te szavadat, imádni tégedet lélekben és igazságban. Áld meg bennünket, segíts, védjük mi velünk. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvéreim, Istenek igéje, aminek alapján bizonyságot teszek közöttetek, írva van Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a 4. rész 7-től 8-ig terjedő verseiben. Tehát 2 Timóteus 4, 7. és 8. versében így szól hozzánk Istennek igéje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíróm a napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Szeretett testvéreim, ez a levél azért is különös, a Pál apostol életére gondolunk, mert akkor írta, amikor már nagyon közelébe volt annak, hogy mártír halált halljon. Így benne a Szentírásban, de a hagyomány úgy tartja számon, hogy Pál apostolt e levél megírása után hamarosan lefejezték. Nem keresztre feszítették, mint Pétert, hisz ő római állampolgár volt, de lefejezték. Börtönben van, amikor ezeket a sorokat írja. Tudjuk, hogy a római börtönök különösképpen is nagyon kemény megpróbáltatást jelentettek az ott fogva tartottak számára, mert gyakorlatilag egy földbe vájt üregek voltak, nedvesek, nyírkosak, és itt szenvedtek az elítéltek. Pál apostol börtönben van, tehát amikor ezt a levelet írja. Sokféle figyelmeztetés hangzik el a levél kapcsán fiatal munkatársa felé, aki akkor éppen az efézusi gyülekezetben szolgált, mintha csak korunkra nézve tárná fel a helyzetet és a kísértéseknek a sokaságát, figyelmezteti fiatal munkatársát, hogy az utolsó időkben nagyon nehéz idők állnak be. És itt felsorolja, hogy mi minden lesz jellemző, még a hívőkre nézve is, ami nagyon, de nagyon sok vonatkozásban egyedik a pogányok az istentelenek szokásával. És ezzel zárja ezt a fájdalmas felsorolást, hogy sokakban ugye megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. A kegyesség, a vallásosság, a külső formái megvannak, de a belső erő, a tűz, az igazi lényeg, az hiányzik belőle. És ez egy szomorú állapot. És valljuk meg őszintén, a korunk keresztény életének helyzetét, a nagy többségét nézve, bizony ilyeneket tapasztalhatunk. De nem csak erről ír Pál apostol, hanem mint egy vigasztaló úr példaként oda meri állítani magát, az ön saját életét fiatal munkatársa elé, amikor visszagondolva saját életére nem megbánólag nyilatkozik arról, hanem azt mondja, hogy a futását elvégezte, egy nemes, győzelmes, drága harcot vívott, ez nem bánta meg, ezért öröm van és békesség van a szívébe. Nagyon sok embertől hallottuk már, ugye de sokan mondták ugye a mi életünkben, hallva másoktól, hogy ha az életemet újra kezdeném, akkor minden másképpen tennék. Tanulva az eddigiekből biztos, hogy nem azt az utat járnám be, amit eddig bejártam, hanem egészen másként élném be az életemet. Pál apostol nem így nyilatkozik. Ő nem bánta meg. Azt mondja, ez a harc, amit vívott, ez nemes harc volt. Nemes harc, jó harc. De nem magát dicsőíti vele, hanem urát, aki meg tudta őt tartani az igazság útján, az üdvösséghez vezető úton, a keskeny úton. Ez az ő urát dicséri. Őt dicsőíti. És azt nagyon jól tudjuk, testvéreim, Isten igéjéből, de a személyes tapasztalatból is, hogyha életünket az Úr Jézus Krisztus töltive, hogyha ráfigyelünk, ha őt követjük, ha ott van az életünkben valóságosan, ténylegesen ő, akkor ott csak győzelemről lehet beszélni. Még ha a világ egészen másképpen látja is, ha a világ látja, hogy ez nyomorúságban, leverettetésben, akár börtönben, szenvedések között él, fájdalma közepette, de mégis a valóságban az ő élete győzelem. Mert ott van az ő életében Krisztus. Nemes harc. Pál apostol így körvonalazza, így írja le azt a küzdelmet, ami az ő életét jellemezte attól a pillanattól kezdve, hogy ott a damaszkuszi úton megtért, és alávetette magát teljesen, teljes emberként, ura akaratának. Hisz így szólította meg őt. Mit akarsz, uram, hogy cselekedjen? Ez egy teljes átadott életnek a szava volt. Van küzdelem. Hát mondhatnák sokan, a létért való küzdelem az jellemzi az emberi életet. Vannak céljaink, aminek elérése érdekében sok mindent lemondunk, küzdünk, fáradunk, hogy elérjük. De ezek a mindennapi életért folytatott harcok, olyan célok, amik talán pillanatnyilag fontosnak tűnnek, de később már el is felejtjük, de jön helyette más, még pontosabb. Ezek a célok erre a földi életre vonatkoznak. Ezek az ideig valókért folytatott harcot jelentik, de itt sokkal többről van szó. Arról a harcról, amely az örök életért, az üdvösségért folyik, annak érdekében van. És ezt nevezi Pál apostol nemes harcnak. Mert ennek a harcnak a végén, a célt elérve, megérkezve az örökké való hazába, ott az ő ura a megigazult élet koronájával várja. Lehet úgy is értelmezni, hogy a megigazult élet, az Isten előtt való megigazultság állapota, az a korona, az a dicsőség, amely ékesíti a hívőt. És ez Pál szemei előtt lebegett. És nem bántotta, nem törte össze teljesen lelkileg, ha fizikailag ugye meg is viselte, de lelkileg nem, hogy bilincsben, vagy akár kalodában szenvedte életének utolsó napjait, mert tudta, hogy a megigazultság dicsőséges koronája vár rá. A hívő embernek, testvéreim, földön túli céljai vannak. És nagyon jó, hogyha bennünket, mint hívőket, elsősorban ez motivál az örök életre való odafigyelés. Ennek a várása, a jövendő dicsőségben való élés, öröme, hogyha ez jellemzi a mi életünket. Sok minden más van, hát ez a földön élünk nyilván. Itt vannak feladataink, küzdelmeink is más vonatkozásban, a földi élet dolgait illetően. De soha ne feledjük el, hogy a legfőbb cél, amire mindig gondolni kell, aminek mindent alá kell rendelni, ez az a dicsőséges jövő, amit Isten készített az őt szeretők számára. És ez, ugye az ebben való élet, ennek a szem előtt tartása küzdelmet jelent. Az Úr Jézus János apostolon keresztül a Jelenések könyvében a szmirnai gyülekezetnek ezt üzeni. Ez egy szenvedő gyülekezet volt. Sok megaláztatást, szenvedést, üldöztetést élt át, hogy légy hű, mint halálig, mert néked adom az életnek koronáját. A hívő embert, a keresztény embert, a krisztusi embert, a hűség és az álhatatosság kell, hogy jellemezze. Testvéreim, a leghatásosabb prédikáció nem az, amit én itt mondok, hanem az álhatatos keresztény élet. Az a leghatásosabb prédikáció. Az álhatatos keresztény élet. És ezt várja el Isten az övéitől. Pál apostol a cél felé vette az irányt. Azt írja egyik helyen, a Filippi gyülekezethez írott levelében, hogy azok, amik hátam mögött vannak, az elfeledvén, és a célra nézve igyekszem előre, Istennek Jézus Krisztusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. A múlttal nem kell törődni, az le van zárva. A megtéréssel, az újjászületéssel hagyjuk el a múltat. Ne emészjük vele magunkat, hanem nézzünk előre a célba. Istennek Jézus Krisztusban onnét felülről való elhívása jutalmára. A dicsőség hervatalan koszorújára. Testvéreim, természetes dolog, nyilvánvaló mindannyiunk előtt, hogy egy embernek a jellemére nagy hatással van a múltja és a jelene is. Hogy milyen körülmények között élt, milyen neveltetést kapott, hogy milyen társaságban ugye volt, ez mind-mind nyomot hagy az ember életére nézve. De leginkább, testvéreim, bennünket a jövő célja határoz meg. Leginkább ez formálja a mi jellemünket. Tudjuk jól, hogy az ember, ha magasrendű céljai vannak, akkor ezzel együtt nő és fejlődik. De hogyha alattasak a céljai, akkor lezűlik, akkor lesüllyed, akkor lealjasodik akár az állati szintre. Legyenek ilyen magasrendű céljaink, mindenek előtt az üdvösség reménysége. Az, ami motiválja a mi egész életünket, és vezesse minden gondolatunkat, cselekedeteinket, irányítsa. Egy csodálatos részt olvastam fel, hosszabb igeszakaszként, a zsidókhoz írott levélből. Itt példaként a Szentíró az Úr Jézus Krisztus hatalmas példáját állítja elénk, mint hívők elé, hogy ő legyen a példaképünk. A hit versenypályáján nézzünk fel Krisztusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, aki nem törődve a gyalázattal, a megaláztatással keresztet szenvedett. Miért? Mert látta ő is maga előtt a célt. És ez a cél nem más, mint a megnyerendő gyülekezet. Te és én, a megváltottak hatalmas serege. Ezért fizette ő a legdrágább, a leghatalmasabb árat. Nem aranyat, nem ezüstöt, hanem az ő drága vérét vontotta érettünk. Hogy bennünket megnyerjen és visszavezessen az atyai házba. Tehát Krisztus is az előtte lévő öröm felé haladt. Pál apostol szereti használni az atlétikai kifejezéseket. Versenyfutóhoz hasonlítja magát, vagy másod pedig öklözőhöz. De a zsidókhoz írt levél írója is erre az atlétikai versenyre gondol. Tudjuk, hogy az ókorban a legrangosabb ilyen rendezvény volt olimpia, aminek ugye hagyománya ma is él, ennek a gyakorlatát ugye ma is látjuk napjainkban. Ez egy nagy, hatalmas költségekkel, nagy szervezéssel együtt járó esemény volt. Az ókorban ezt ugye úgy rendezték meg, hogy ott Zeus óriási szobra előtt, Zeus ligete közelében, ugye egy oda a szobor elé helyezett remek művű asztalra kitették azokat az olajfa ágból font koszorúkat, közszemlére már napokkal előtt, a versenyek előtt, hogy mindenki megszemlélje. És ez volt az előttük lévő öröm, hogy ezt megnyerni, mert sokan futottak a versenypályán, de csak egy volt a győztes, és egy nyerte el a koszorút. Ez volt az előttük lévő öröm. És ez hervadó, rombandó koszorú volt. Mégis, ugye edzettek érte, sok mindenről lemondtak, mert ez nagy dicsősége, nagy megtiszteltetéssel járt. Nem csak annyiból állt, ugye már az ókorban sem, hogy megkapták ezt a koszorút, mint kitüntetést, hanem a városokban hatalmas előnyt élveztek a polgári életben. Megtiszteltetés, dicsőséget jelentett az illető házára és házanépére nézve, aki győztes volt. Hát testvéreim, ezt akarja Pál apostol is érzékeltetni, előnybe adni a dicsőségnek ezt a romolhatatlan, csodálatos koszorúját, amit megad Isten mindenkinek, nem csak ő neki, Pálnak, aki hűségesen végigjárta a hit útját, és győztesen megharcolta a nemes harcot, hanem mindazoknak, akik várva várják az Úr Jézus eljövetelét. És ez így is lehet fordítani, hogy szeretettel várják az Úr Jézus eljövetelét. Megvan bennünk ez a Krisztust váró lelkület, mert csak úgy lehet hűséges, odaadó, áldozatos keresztény életet élni és vállalni, hogyha Krisztust várjuk. Ha az okos szüzek példáját követve, hogyha ott van a bizonyságtétel lámpásában az olaj, és úgy várjuk az Urat. Felkészülten, örömmel, vágyakozva, hogy kedvesek legyünk ő előtte, hogy ne kelljen megszégyenülnünk az ő eljövetelének napján. A harcban az Úr Jézus Krisztus a mi példaképünk, aki tökéletesen végigjárta a hit útját. Mindig az Atyára figyelt, csak akkor cselekedett és szólt, amikor az Atya erre indította. Hát mi is kövessük őt. Aki a keresztény életet helyesen akarja végigjárni, aki győztes akar lenni, annak mindenkor, minden helyzetben az Úr Jézus Krisztusra kell figyelni. Ha csüggedni akarsz, ha vágyat akarsz tenni, akkor nézd magadra. Ugye, a mi erőnk, a mi képességeink nagyon végesek. Sok nemes elhatározás születhet a életünkbe, de annak végrehajtását nem találjuk. Nincs hozzá erő. Ha valaki csalódni akar, akkor nézzen az emberekre. Vagy közösségekbe bízol. Elég vagy, hogy sok csalódni fog. De hogyha győztes akarsz lenni, ha célt akarsz érni, ha az üdvösség drága, dicső koronájával akarod, hogy Isten megkoronázzon téged, akkor nézz fel az Úr Jézus Krisztusra. Ahogy egy evangéliumi író írta, a ránézés az egyben minden mástól való eltekintést is jelent. Nem lehet megkötözve lenni földi dolgoktól, mert ezek lehúznak, ezek elbágyasztanak, ezek tönkreteszik a hívő ember keresztény életét. Nézzünk fel az Úr Jézus Krisztusra. Pál apostol korintusi gyülekezethez írott második levelének egyik versében olyan csodálatosan írja ezt le, hogy mi pedig miközben fedetten arccal szemléljük az Úr Jézus dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formáltatunk át, dicsőségről még nagyobb dicsőségre. Ebben is fokozódás van. Hogyha mi az Urat szemléljük, ha ő a példaképünk, akkor a mi jellemünk is átalakul, egyre tökéletesebb, tisztább, egyre Krisztusibbá válik. Isten minden áldásában ott van a fokozódás. Nem úgy, mint a világ esetében. A világ nagyot ígér, ugye csodálatosan festi le előttünk a lehetőségeket, nagy a kínálata, és benne az ördög munkálkozik, de utána kisembiz, becsap és tönkretesz. Az Úr Jézus Krisztus mindig az utoljára tartogatja a legjobbat, a legdicsőségesebbet. Gondoljunk csak a kánai mennyegzőre, amikor a násznagy megjegyzi a vőlegény előtt a borrá lett vizet, amikor kiosztották a vendégeknek, hogy hát mindenki fordítva cselekszik. Először a jót szolgálják fel, hogy amikor már megittasodtak, akkor jöhet a silány. De te a legjobbat utoljára tartogattad. Hatalmas prédikáció ez, testvéreim. Isten, ami atyánk, a legjobbat utoljára tartogatja a megigazult élet koronáját, majd a győzteseknek ott, a mennyei vonban adja át. Krisztus álhatatosan, megtéveszeltenül haladt a győzelem felé. A megaláztatás közepette is. Gondoljunk csak arra az utolsó hétre, hogy mit szenvedett egészen a kereszt halálig. Milyen megaláztatásban, milyen gyalázatban volt része. De végigjárta ez az utat, mert látta a célt. Célra nézve járta végig ezt az utat. Pedig angyalok légiói jártak volna rendelkezésére. Tudjuk, hogy egy római légió 6000 katonából állt. És visszagondolok, a Kettő Királyok valahol a 19. részben van egy történet följegyezve, amikor Jeruzsálemet egy óriási aszír hadsereg vette körül 185 000 katonával. Tehetetlen volt a város, várta a végítéletet, de Ezékiás, az istenes király, az Isten kereste meg, hozzáfohászkodott, és elküldte az Úristen az ő angyalát, és egy éjszaka alatt ezt a sereget megsemmisítette. Hogy pestissel vagy mivel, az nincs leírva, nem is lényeges. De egyetlen egy angyal megsemmisítette ezt a tömeget, ezt a hadsereget. Hát akkor az Úr Jézus, akinek angyalok légiói álltak rendelkezésére, nem tudta volna megsemmisíteni és tönkretenni ellenségeit, megtehette volna. De akkor nem tudta volna kimondani a kereszten ezt a győztes szót, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a megváltás. Szabad az út Istenhez, az Atyához. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minket minden hamisságtól. álhatatosságában, rendíthetetlenségében, és ott van ez a fokozódás az Úr Jézus Krisztusnál. Engedte, hogy a porból formált, nyomorult teremtmény megalázza, gújtőzön belőle. Ilyen nagy ellene való támadást tűrt el, ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvastam. Igazi belső királyi magatartással, nem törődve a gyalázattal, engedte, hogy megvessék, engedte, hogy szégyenbe hozzák, engedte, hogy tövis koronát tegyenek a fejére. Ő a tökéletes, a szent, az igaz, a bűntelen, mindezt a bűnös embertől szenvedte el. A bűn pedig tudjuk, hogy a teremtésnek a meggyalázása. Krisztus a legtökéletesebb kiformálója a hitnek, ő a győztes, ő a hit fejedelme, ő a mi dicsőséges urunk. A világtörténelem legsötétebb órájában hangzik el ez a szó, ez a jól ismert szó, elvégeztetett. Nem a feltámadás hajnalán, amikor ugye ragyog dicsőségesen az isteni hatalom, amikor legyőzetett a halál, amikor az Isten fia dicsőségesen feltámad, nem, ott a kereszten, ott a legsötétebb órában, a gúny közepette, ott hangzik el ez a szó, hogy elvégeztetett. És ezért halt meg Krisztus. Elvégeztetett az ő váltságműve, érted és értem. Oda mehetek az Atya színe elé Krisztusban, elfogadott vagyok, gyermeke vagyok, áldott vagyok, szeretett vagyok, hozzátartozok az ő családjához. Aki győzni akar tehát, annak Krisztusra kell néznie. A bénító erők ne legyenek úrrá rajtunk. Ezért is mondja másodt az apostol, hogy keressétek a szentséget, mert ennélkül senki sem láthatja meg az Urat. Keressétek, nagyon erős szó ez az eredetiben, azt jelenti, hogy hajszoljátok, üzzétek, minden félretéve a legfontosabbnak tartsátok, hogy kegyes, istenfélő életet éljetek. Ez pedig teljes odaadásra van szükség. A hit is testvéreim a valóságban teljes odaadást, Istenre való teljes rátámaszkodást jelent. Nem azt jelenti pusztán, hogy elfogadom azt, ami le van írva a Szentírásba, vagy amit a KT-ban megtanultam kérdésekként, feleltekként, hogy az igaznak tartom, hanem a hit az az életnek az igénye, ahogyan Luther is írta egyik helyen. Krisztus győzelme, azt se feledjük el, hogy a mi győzelmünk alapja is. Az ő győzelméből kiindulva vívhatjuk meg a harcot. Ez egy óriási bátorítást jelent a hívő ember számára. Nem vagyunk magunkra hagyatva. Ott van az alap, ott van a lényeg, Krisztus győzött a halál, a sátán fölött. És mi vele együtt győztesek lehetünk, és mi is vívhatjuk azt a harcot, és elmondhatjuk mi is Pál apostollal együtt, hogy ez a harc nemes harc. Az életemre nézve is nemes harc volt, megérte. Jó harc volt. Aki kivonja magát ebből a harcból, az jó előre lemond a dicsőségről. Jó előre lemond a győzelemről. Arról a koronáról, amiről olvastam. A megigazult élet koronájáról. Vigyázzunk erre a pillanatért, ne cseréljük fel az örökkévalót, hogy örök vesztesek legyünk. Vegyük komolyan nagyon a keresztény ígéretet. Az ellenség minden oldalról támad. A bűnnel nem lehet kompromisszumot kötni. A sátánnal nem lehet megalkodni. Testvéreim, két út van. Ezt az Úr Jézus is világosan leírja. De már, vagy mondja a hegyi beszédben. De maga Mózes is, amikor az Úr nevében megszólítja népét, és eme legfontosabb kérdést intézi hozzájuk, és azonnali választásra, döntése kényszeríti népét, hogy választhatok még ma, hogy előtekbe adom az életet és a halált, ennek a két útját, a jót és a rosszat, válaszd az életet, ne halogasd, válaszd még ma. Józsué is azt mondja, választhatok még, ma kit akartok szolgálni? Ez egy sürgető döntés, mert a lehetőség, a kegyelem ideje, ki tudja, hogy meddig tart. Nagyon úgy néz ki minden, hogy nem sokáig. Talán már a következő óra, vagy perc elhozza ennek a kegyelmi időnek a lezárását. Amikor már megmerevednek minden, amikor már nem lehet dönteni, nem lehet választani. Hatalmas az ellenség. Harci helyzet van, nagy az ereje, csalárcsák fegyvere, ahogy énekeljük is. Két oldalon állhat az ember, csupán két oldalon. Nincs harmadik lehetőség, nem mondhatjuk azt, mint sokan bősnek tartva magukat, hogy én a középutas politikát választom. Ilyen nincsen. Vagy a sátán oldalán vagyunk, az ő befolyása, hatalma alatt elveszve, örök kárhozatra ítélve, vagy pedig Krisztus szeretett országának a polgárai vagyunk. A keresztény élet tehát nem sétagalop, hanem küzdelem, harc, de neves harc. Harc a külső erők, hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság szellemei ellen, ahogy Pál apostol írja. De ugyanakkor belső harc is, mert a mi testünk még nincsen megváltva. Lelkileg, szellemileg átértük a megváltás csodáját. De testünk még megváltásra vár. Hisz mi magunk egy olyan világban élünk, bűnös világban, ahol ugye ebben a testben sok kísértések között annyi gonoszságnak ki vagyunk téve. De majd a mennyei világban nem ezt a testet fogjuk továbbvinni, hanem a halandóra felöltjük majd a halhatatlant, a dicstelenre, a dicsőségest, a romlandóra, a lomolhatatlant. Mert arra a világra, a mennyei hazába, az ottani körülményekre az a test illik. Az való oda. És ezt adja végső beteljesüléseként a megváltásnak, ami Urunk és Istenünk. Jelenkorunkban Isten királysága még úgy látszik, hogy nagyon rejtett formában van. A sátán uralma nagyon nyilvánvaló. Azt látjuk, hogy a gonoszság már mindent elborít, hogy itt már nincs kiút, hogy csak a törtetés, csak a kegyetlenség, csak az érhetetlenség, a kapzsiság az, ami érvényesíti az embereket, és hajtja előre, viszi őket többre és többre anyagilag. De azért látni kell, testvéreim, a dolgok mögött az igazságot, a valóságot, hogy Krisztus kivívta a győzelmet. És ennek a győzelemnek történeti keresztülvitele nem vár a sokáig magára. Amikor majd nyilvánvalóvá válik, hogy az igazság Isten és az ő Krisztusának oldalán áll. Amikor nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, hogy a keresztények a győztesek. Ők Isten országának igazi polgárai. A Jelenések könyve ezért is csodálatos könyv, mert az ítéletek hosszú során keresztül megmutatja, hogy végül is az igazság győz. Végül is Isten uralma fog győzelemre jutni. A gonoszság megsemmisül, és eltűnik a bűn. Egy új teremtést várunk, amelyben igazság és szentség lakozik. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. A hit tehát, testvérei, olyan, ami Pál apostol hite is volt, amely ragaszkodik Jézushoz, és benne Isten erejét kapja meg. És ezzel az erővel meg tudja vívni a nemes és dicsőséges harcot, amit Pál apostol is megvívott. Aki hisz, az legyőzhetetlennek bizonyul. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, ahogy Isten igéje mondja. A hűségeseken be fog teljesedni az ige, az igazak fényleni fognak az ő atyuk országában. Hát, testvéreim, mi is lehet a végkövetkeztetés? Milyen tanulságot vonjunk le? Én ezt egy igével foglalom össze. rád vonatkoztatva, amit Pál apostol írt szintén Timóteushoz írott első levele 6. részének valahol a 42. versében, ahol is ezt írja Pál apostol az a fiatal munkatársának, és ezt helyezzük a szívünkre örök tanúságként, megfogadva, mint figyelmeztetést mindenkor, ami életünkre nézve, harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Amen. Imádkozzunk. Majd imádság után csendes percet tartunk, és azt követően pedig elmondjuk a mi Urunktól tanult imádságot. Dicsőséges mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy bár teli van küzdelemmel, fájdalommal, meg nem értéssel a keresztény élet, és elválaszolatlan tőle a harc, de mégis ebben a harcban mindig rád támaszkodhatunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem hagysz bennünket magunkra. Nem dobsz oda az ellenség elé, hogy összetörjöd és megsemmisítsen, mert velünk vagy. A te védelmező szeretetedet minden oldalról érezzük. Áldott légy ezért, Urunk, hogy bár hatalmas az ellenség, nagy az ereje és csalárság fegyvere, de te sokkal hatalmasabb vagy, mindenható Istenünk. Segíts bennünket, hogy mindvégig megálljunk a hit küzdelmében, legyünk győztesek, ne adjuk föl harci állásunkat, ne csábítson el bennünket a világ, ne legyünk úgy, mint Démás, aki megszerette a világot, és hátat fordított az apostolnak és a szolgálatnak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk Istenünk, még akkor is, hogyha olyan rossz példákat látunk magunk előtt. Látjuk, hogy az anyagiasság, az önzés mindent elborít, és sajnos még a keresztényeket is eléri. Segíts bennünket, hogy önzetlen szívvel, áldozatosan téged dicsőítve tudjunk élni, és mindent a te dicsőségedre tenni. Hogy igaz legyen a mi életünkre nézve is, hogy akár eszünk, akár izunk, bármit cselekeszünk, az mind-mind a te dicsőségedre tesszük. Segíts erre bennünket, Urunk Istenünk, könyörülj meg rajtunk. Te látod, édesatyám, gyöngeségünket, nyomorúságunkat, az élet sokféle megpróbáltatását. És itt könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, egy gyülekezet lelkipásztoráért is, akit betegséggel látogattál meg. Légy gyógyítója, légy ereje, vigasztalója. Hozd vissza őt a gyülekezetbe, hogy végezze a szolgálatát a te dicsőségedre és a testvérek javára. Könyörülj meg rajta és családján, áld meg őket, erősítsd őket, légy gyógyítójuk, erejük és mindenük. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.